Digitális fizetésekről fogunk beszélgetni, új fizetési technológiákról. 2022-ben ugyanis tovább nőtt a digitális fizetési index. Hogy mi ez a digitális fizetési index, meg ez most jó-e vagy nem, ezt Boris Martinovicsal fogjuk megbeszélni, a Mastercard közkapcsolatokért felelős igazgatója ő. Szervusz, jó reggelt, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggel, remélem nem hergelek senkit ma
reggel. De nyugodtan, neked meg aztán, mivel hogy régóta ismerjük
egymást,
különösen
szabad. Növekszik a fogyasztói érdeklődés az új fizetési technológiák iránt Magyarországon. Azzal szerintem megnyugtatsz mindenkit. Én egyébként nagyon pozitív változásokat vettem észre az elmúlt, mondjuk azt, hogy az elmúlt évben biztosan. A külföldön szoktam hergelni magam, amikor kevésbé tudok olyan technológiákkal fizetni, mint Magyarországon. Tehát ebből szempontból szerintem jól állunk, de javíts ki, ha tévedek.
Ne, abszolút így van. Valóban jól állunk Magyarországon, és ha megnézitek ezt az indexet, amit létrehoztunk, és immáron harmadik éve publikáljuk, ugye három szempontból nézzük a hazai ökoszisztémát. Infrastruktúra, tudás és használat. És azt kell, hogy mondjam, hogy az infrastruktúránk baromi jó. Évről évre növekszik, és most már egy 100-as skálán egy 76-os értéket ér el, ami azt jelenti, hogy alapvetően rendelkezésre állnak itthon azok a dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy valóban szinte mindenki, szinte minden helyzetben tudjon digitálisan fizetni. Ahol viszont van még lemaradás, az persze a tudása a lakosságnak, és ebből kifolyólag a rendelkezésre álló infrastruktúrának a kihasználtsága, a használata.
Ez egyébként, ez az egész kép, amit most felvázoltál, ez annak köszönhető, hogy azért hallhattunk arról, hogy ez egy ideális piac ilyen kísérletezésre. És ennek az eredménye az, hogy a fizetési szolgáltatók itt próbálják ki azokat a korszerű technológiákat, amiket aztán majd később máshol is alkalmaznának. És emiatt vagyunk ilyen jók, vagy egyszerűen ennyire nyitott a magyar társadalom ezekre az új dolgokra?
Én azt gondolnám, hogy talán inkább picit az első, jobban igaz, tehát valóban egy jó méretű, jó adottságokkal rendelkező piac az EU-ban, de nem a központjában, nem túl nagy, de nem is túl kicsi, és nagyon jó kísérleti terep. Meg persze kell ahhoz, hogy olyan piaci szereplők legyenek a piacon, legyünk azok akár mi, vagy bizonyos bankok, vagy egyéb fizetési szolgáltatók, akik hajlandóak behozni újításokat, innovációt, és hisznek bennük. És igazából az történik, hogy mindig előbb a piac hoz valamit, és utána kezd rákapni a lakosság, a fizetőközönség. Mert gondoljatok bele, amikor 10x éve bevezettük az érintésmentes fizetést, senkinek a fejében sem volt, hogy én most érintésmentesen akarok fizetni, nem is tudtuk róla, hogy lehetséges.
Igen.
A szereplők behozták, és akkor gyorsan rászokott a lakosság.
Igen. Klassz dolog ez, de hogy lehet ezt mérni? Ugye van ez a digitális fizetési index, ez ilyen érzet, vagy ezek exakt számsorok, ami alapján ez az index létrejön?
Az indexnek az az érdekessége, hogy megpróbálunk szinte mindent mérni benne adatokkal. Uh-huh. Egy része publikus adat, többnyire MNB, kicsit KSH, egy része pedig Mastercard saját adat, illetve használunk kutatást is. Különösen a tudásláb, a középső láb az, ahol nagyon kevés adat áll rendelkezésre, ezért külön rendeltünk és évről évre rendelünk egy kutatást, amelyik egy lényegében a teljes felnőtt lakosságra reprezentatív fogyasztói felmérés, annak az adatait használjuk.
Uh-huh. Menjünk akkor végig ennek a kutatásnak az elemein. Általában ez egy szám, gondolom, ez az index, ez mit mutat, és merre mozdult el az elmúlt évekhez képest?
Ez egy szám, de egyben több szám is. Uh-huh. Maga a főindex valóban egy szám, a fő érték az 61. Három évvel ezelőtt, amikor először elkezdtük csinálni, akkor 51-ről indultunk, utána volt 58, és most a harmadik évben 61, tehát folyamatos pici fejlődés van.
Ez egy 100-as skála? Bocsáss meg, hogy közbevágok, csak hogy tudjuk értelmezni, hogy mihez képest jó vagy éppen gyenge a 61. Ha 100-as a skála, akkor azért annyira nem rossz, vagy nem tűnik rossznak.
Igen, ez egy 100-as skála, direkt 100-as skálán dolgoztunk, hogy értelmezhető legyen a szám, és nem sok ugye vaktában legyen valami, aminek nincsen se vége, se eleje. Viszont vannak alindexeink, Ugye, ahogy említettem, van infrastruktúra alindexünk, tudás és használat alindexünk. Az infrastruktúra most 76, az 64-ről indult, és lett 76 idénre. Ez az, ami kimagasló. A tudás az viszont viszonylag közepes. A tudás 51-ről indult 3 éve, nem változott egy évvel későbbre, és most emelkedett végre egy picit, és most 55. A használatunk pedig a legrosszabb, de kezd felzárkózni. A használat 38-ról indult, és most tart 52-nél.
Uh-huh. Oké. Más országokban is készül ilyen index? Mert az is egy tanulságos lehet, hogy mondjuk a régióban, vagy Európa egészét nézve, ne adj Isten, a világ egészét nézve, ez a 61-es mutató, ez hol tart?
Abszolút készül egyelőre a régióban. Reméljük, hogy más országokban, nyugat-európai, meg aztán később más kontinenseken is el tudjuk majd terjeszteni. A régióban az látszik, hogy nincsenek nagy különbségek. Picit talán Horvátországban egy picit előrébb járnak mindegyik elemben, ami elsősorban a turizmus hatásának köszönhető. Ugye annyira domináns ott a turizmus, a külföldi turisták is az igényük, hogy elektronikusan fizessenek, hogy az egész ökoszisztémának ezzel dolgoznia kellett, volt feladata. Talán emiatt ők egy picit kiugranak, a románok egy picit hátrébb vannak, Ausztria nagyjából hasonló, de nincsenek nagy különbségek.
Klassz.
Mondunk adatokat is, mert látom, hogy rengeteg érdekesség van például.
Hát menjünk végig így az infrastruktúrán, hogy mennyire van tudásunk arról, hogy hogy lehetne digitálisan fizetni, és mennyire alkalmazzuk ezt a tudást. Vegyük az infrastruktúrát, ugye ezt mondtad, hogy ilyen 76-os pontszám van, ez elég magasnak tűnik a 100-ból, tehát azt mutatja nekem laikusnak, hogy nagyon jól állunk, tehát elfogadó helyekben jól állunk, csak ugye nem, és akkor nézzünk itt egy kicsit a számok mögé, hogy nem mindegy, hogy hogyan, mert ugye egy csomó néhány évvel ezelőtt még panaszkodtak, hogy ezek a bizonyos terminálok, ezek nem mindenhol elérhetők, de azóta ugye meg a másik irányba tett lépés az, hogy lett azonnali fizetés.
Abszolút. Kicsit belemenve a számokba, alapvetően két dolgot nézzünk itt. Nézzük azt, hogy mennyire áll rendelkezésre az alapinfrastruktúra, tehát a terminálok, a kártya, vasutak, ahogy mi nevezzük őket a háttérben, meg az azonnali fizetési rendszer, stb. Ezek borzasztó jól állnak, tehát szinte 90 pontot értünk el ezekkel itthon. Amivel picit elmaradásban még vagyunk, azok a különböző az infrastruktúrára ráépülő digitális fizetési megoldások és technológiák, ami ugye ráépül az alapinfrastruktúrára. Ott még ilyen 66 körüli számot látunk, ott még van bőven tere a fejlődésnek, hogy mire gondolok itt. És ezek nagyon technológiai dolgok, de ugye az online fizetésnek is, meg a mobiltelefonos fizetésnek, vagy bármilyen olyan fizetésnek, amikor valamilyen hordozható eszköz használsz, legyen az egy óra, vagy egy karkötő, ugye az alapja az a tokenizációnak nevezett dolog, amikor a háttérben mondjuk a kártyaszámból csinálok egy virtuális számot, ami aztán utazik a tranzakciókban, hogy biztonságos legyen, stb. Ez azért még nem mindenhol széles körben elérhető, és ezért nem mindenhol működnek még ezek a dolgok, itt még lehet mit csinálni. Ugyanúgy, hogyha gondolsz az ilyen részletfizetési lehetőségekre, most ugye új nevén BNPL, Buy Now, Pay Later, De egyéb megoldások is vannak, azok sem jöttek még be úgy Magyarországra. De terminalizáció az borzasztó jó, ugyanakkor itt is van még tere a fejlődésnek. Gondolok itt főleg a kicsikre, az egyéni vállalkozókra, a szolgáltató szektorra, gázszerelő, fodrász, szolgáltatóipar, ugye?
Hát de most már bejött egy csomó olyan technológia, amivel az okostelefon tudja használni.
Igen, gyakorlatilag egy POS terminál alakíthat az okos telefonunk is. Ezek szerint ez még így nem terjedt el olyan széles körben?
Ez azért lassan megy, megjelenik a technológia, és valóban kint van a piacon, de mire rászoknak az emberek, mire megértik, mire megértik.
Hát, meg a fene tudja, hogy a kézben egy ötös az mennyivel jobb, ugye már elnézést, hogy
de
ezt
hát
behoztam.
De ez nem a Boris asztala, ne hozz zavarba szegényt vele.
Ez nem is baj, hogy valaki ezt preferálja, nyilván akkor baj, hogyha ennek törvény megkerülési vonzatai vannak.
Igen.
De igen.
No, akkor nézzük a tudást. Mennyire vagyunk tudatosak itt digitális fizetés tekintetében, mert ezek szerint az infrastruktúrában nem állunk olyan rosszul, de hát ez mégsem használjuk annyira. Mert azért az, hogy a 61-es az átlagpontszám, de hogy a tudásra 55 pontot kapott ez a digitális fizetési index, az azt jelenti, hogy itt van talán a legnagyobb elmaradás, hogy nem tudjuk, nem ismerjük ezeket a megoldásokat, ezért nem használjuk, bár van infrastruktúra hozzá?
Abszolút a tudás az, amelyik számomra is mindig a legizgalmasabb és a legérdekesebb. Először is azt kellene mondjam, hogy nagyon örülünk, hogy végre elmozdultunk, és van egy pici fejlődés igényre. Ez köszönhető annak, azért tényleg nagyon sok mindenki dolgozik azon kint a piacon, legyen az állami szektor vagy magánszektor, hogy fejlesszük a lakosság tudását. De valóban van még nagyon sok olyan társadalmi réteg, legyenek azok az aluledukáltak, a szegényebbek, vagy akár az idősebbek, és ezek elég jól beazonosíthatók, ahol bőven van még tere a fejlődésnek. És az az érdekes, hogy mértünk exakt tudást is egy teszten keresztül, ahol szépen látunk fejlődést, viszont mértünk ilyen puhább, szoft dolgokat is, mint a tájékozottság, a szándék a használatra, és itt azért pici elmozdulások vannak, vagy stagnálás, úgyhogy van egy tranzíciós időszak, amíg én először megkapom a tudást, magamévá teszem, de utána azt át is alakítom egy szándékká, hogy jó, én akkor most megbízom ezekben, értem, használni fogom.
És ebben vagyunk lemaradva? Tehát, vagy hol van a hiátus? Hol látod leginkább ebből az adatsorból az, hogy amit fejleszteni kéne? A tudás területén persze.
Ugye a fejlesztés egyrészt kell, hogy irányuljon azokra a sérülékeny társadalmi csoportokra, akiket említettem is, és akiket tényleg jól be lehet azonosítani, tehát szegények, aluledukáltak, idősebbek. És ugye, hogyha belegondolsz abba, hogy mi történik kint a piacon, mindenki a fiatalokra fókuszál, mindenki a középiskolákban tanít. De lehet, hogy ki kéne lépni ebből a közegből. Lehet, hogy célzottabban kellene foglalkozni elmaradott régiókkal, vagy akár az idősebb emberekkel. Ezzel nem nagyon foglalkozunk még. És talán egy másik érdekesség, amit tudás kapcsán említenék, hogy vannak percepcióbeli problémák. Gondolok itt arra, hogy a legtöbb ember mai napig is a készpénzt tekinti a legkényelmesebb és most már a legbiztonságosabb fizetési megoldásnak is, és ebben a készpénznek van egy olyan evolúciója az adatsorból, hogy egyre javul a készpénz megítélése.
Jajaj, az nem éppen kedvező ebből a szempontból, digitális fizetésekről beszélgetve, igen. De egyébként ez meg a használatot is visszavetheti, nem? Egy kicsit átcsónakáztunk már a harmadik fontos szempontból, hogy van infrastruktúra, van valamennyi tudás, csak én meg most ránéztem erre az 52 pontra, ha jól emlékszem, a használatot tekintve, hát ez a legalacsonyabb a három érték közül. Ez azt jelenti, hogy nem nagyon használjuk. Lehet, hogy tudunk róla, király az infrastruktúra, de nem nagyon használjuk a készpénz miatt?
Egyrészt való igaz, hogy van a készpénznek egy pici reneszánsza. Nagyon érdekes, hogy különösen a fiatalok körében azt látjuk, hogy meglepően magas a készpénz iránti preferencia. Talán összekapcsolható ez azzal, hogy egyre több csalást látunk a digitális térben, és lehet, hogy az emberek félnek kicsit, elnézést, a digitális tértől, talán picit jobban, mint a korábbi években. Nem csak fizetések terén, hanem bármi, ami digitális, mert valóban rengeteg a csalás odakint. De nekünk arra kell odafigyelni, hogy folyamatosan megőrizzük az egész ökoszisztémának azt a biztonsági szintjét, hogy megmaradjon az ügyfeleknek a bizalma, legyenek azok akár a fiatalok is. Itt van egy ilyen bizalmi elem, ami még nem ingott meg, nagyon oda kell figyelni rá, hogy valóban ne inogjon meg. Másik oldal az még teljesen természetes, hogy rengeteg innováció van a digitális fizetések terén, és az egy természetes folyamat, hogy időbe telik, mire az emberek, ahogy a tudás kapcsán is említettem, először megtanulják, mi az, aztán komfortosnak érzik az egészet, aztán eljutnak oda, hogy jó, akkor én most használni fogom, magabiztosan használni fogom, és megbízom benne. Ez mindig egy evolúció, és ebben nincs semmi meglepő. Ha megnézem a használati számokat, akkor az olyan dolgok vannak még elmaradva, mint a QR-kódos fizetés, a mobiltárcáknak a használata, amíg mindenhol van fejlődés, de nagyon alacsony bázisról indul.
Igen. Néhány hallgatói észrevétel. Az egyik az az, hogy a digitális költségek, hogy ennek költségei vannak. Nem tisztem, hogy segítséget nyújtjak a kérdés megválaszolásába, csak az a baj, hogy mi is gyakran beszélünk, hogy a készpénzhasználatnak is van ám költsége, csak azt ugye nem érzik annyira az emberek, mint amikor megjelenik a bankszámlájukon, hogy akkor kártyaköltség van, tranzakció, jós díjak vannak, stb. Stb. Vagy mondjuk a másik oldalon, amikor a POS terminálért bérleti díjat kell fizetni egy kereskedőnek.
Abszolút, én érdekes, bármikor, amikor nálatok vagyok, ez a kérdés.
Mindig igen, az első kérdés, igen, amit igen.
A közösségbe küld évről évre. Nagyon sok rétű a dolog. Az egyik válaszom, hogy folyamatosan csökkennek a költségek. Ha valaki tényleg veszi a fáradtságot és megnézi, hogy hogyan alakult a költsége, digitális fizetéseknek az elmúlt nem csak 4-5 évben, hanem 10 évben folyamatos csökkenésről van szó. Hát egy. Hát kettő, ahogy te is említetted, borzasztó magasak a készpénzrendszernek a költségei, amik nem feltétlenül mindig láthatóak egyéni szinten. Talán a Boston Consulting Groupnak készült egy kutatása pár évvel ezelőtt, ahol összemérték a készpénznek, az átutalási rendszereknek, a kártyás rendszereknek a költségeit, és abszolút a készpénz a legköltségesebb. Ezt nagyon sok nemzeti banki kutatás is megerősíti, nem csak hazai, hanem külföldi, sőt Európai Központi Banki kutatás is. Csak valóban az egyén mit lát a bankszámláján, a POS terminálért kifizetett használati díjat, vagy valami egyéb költséget, a készpénznek a költségét kevésbé érezzük a bőrünkön.
Oké, egy másik kérdés, az meg pont azt a határterületet feszegette, amit te is érintettél, ez a biztonságérzet, hogy digitális fizetőeszközök használtával biztonságban vagyunk-e. Mi történik az adatainkkal? Teszi fel a kérdést a hallgató, ki, mikor, hol, mennyiért vásárol, hát ezek aranyatérő adatok lehetnek egy nagy adatbázis számára.
Ugye, nagyon fontos, hogy először is senki nem látja azt, hogy mit vásárolsz. Azt látja a rendszer, hogy mondjuk a Spárban vásároltál, de azt, hogy mi volt a kosaradban, azt senki nem látja. Úgyhogy attól nem kell félni, hogy ennyire granulárisan vagy részletesen bárki is látná a dolgainkat. Valóban keletkeznek adatok, de hát a digitális térben mindenhol keletkeznek adatok. Nekem mindig érdekes, hogy valaki fél a digitális fizetésektől, de közben kint van a teljes élete a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy bárhol máshol. Igazából sokkal nagyobb veszélyben vannak az adataink máshol, mint sem a fizetési vagy a pénzügyi rendszerben, ahol olyan komoly szinten védi az összes szereplő az adatainkat, hogy valóban nem kell félni. Hogyha megnézed a csalásokat, amik történnek most, akár Magyarországon is, vagy az egész világon, a döntő többsége, több mint 90%-a abból fakad, hogy átvernek minket, és mi magunk adjuk ki a saját adatainkat, mert bedőlünk a csalásnak. Tehát nem arról van szó, hogy feltörnek egy banki rendszert, egy Mastercard rendszert, bármit.
És ugye nyilván el fogják mondani a kedves hallgatók, akik szkeptikusak, hogy jaj, dehogy nem jönnek a hírek folyamatosan erről. Igen, miközben a hírek jönnek folyamatosan a másról is, és hogy a volumenben összehasonlítjuk azt, hogy hol milyen adat szivárgott ki, és mit vittek el, akkor sajnálatos módon a közösségi média még nyer. Szerintem ez a része utána lehet valahol nézni az adatoknak, amiket most említettél, ennek a Mastercard tanulmánynak az adatainak?
Persze. Tehát a költségadatok, az mondom, Boston Consulting Groupnak egy publikált tanulmánya pár évvel ezelőtt.
Boston Consulting Group a költségadatok, mert ezt pont erre rá is kérdezett egy kedves hallgató.
Igen, a csalási adatok, ez jó kérdés, hogy a Magyar Nemzeti Bank publikálja a pénzforgalommal kapcsolatos csalási adatokat viszonylag rendszeresen. Ilyen globális csalási adatokat, social media, stb. Biztos, hogy le lehet tölteni valamint, azért nagyon sok szereplő kutató foglalkozik ezekkel, úgyhogy biztos, hogy elérhető.
Jó, oké. Egy utolsót így a végére. Édesanyám imád okos órával fizetni. 79 éves volt tegnap, írta Balázs. Úgyhogy...
úgyhogy vannak olyan csoportok,
menő.
Amit...
igen, menő, szerintem így van. Is,
igen.
Isten éltesse egyébként.
Oké. Boris Martinovicsal beszélgettünk, a Mastercard közkapcsolatokért felelős igazgatója ő.